Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csendes Olivér, a Visit Hungary ZRT vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
2025. novemberében mivel lehet a legjobban eladni Magyarországot?
Fú, rengeteg minden van, amivel Magyarországot el lehet adni, illetve az embereket ide lehet csábítani. Ez nyilván attól függ, hogy melyik célcsoport és melyik termékről beszélünk. Más egy lengyel család, akik szabadidős vidéki kirándulási lehetőséget keresnek, más egy belga nyugdíjas házaspár, akik fürdőzni szeretnének menni, és más egy barcelonai fiatal pár, akik Budapestre jönnek.
Nyilván minden célcsoport fontos, senkit nem lehet az út szélén hagyni, de kire érdemes lőni, amikor egy egész országot képviselnek?
Több célcsoportra érdemes lőni, hisz nem csak egy régiót képviselünk, hanem az ország teljes területét, és itt ugye minden régió, minden desztináció más-más erősségekkel bír, úgyhogy nem lehet azt csinálni, hogy csak mondjuk a városlátogató vendégekre fókuszálok, mert akkor ott marad a vidék, akkor nem megy senki Tokajba, nyilván akkor is megy, de nem annyian. Úgyhogy a Visit Hungary-nál mi az adatalapú turizmus fejlesztésben és marketingben hiszünk, és egy nagyon komplex adatrendszert dolgoztunk ki, mely alapján 5 célcsoportot szabtunk meg. Ezek 5 personák, és ezek viselkedés attitűdbeli különbségeket jelentenek, és őket célozzuk meg a nemzeti turizmus stratégiánk alapján.
Mi ez az 5 célcsoport? Adódik a kérdés. Kik ők?
Korosztályban, bár nem mindig kortól függ, ugye a viselkedési attitűdbeli különbségek, de azért valahol van egy klasszikus kronológia is. Vannak a fiatal kikapcsolódni vágyók, akik általában csoportban utaznak, általában városokat látogatnak, ezek a city tripperek. Itt különbséget kell tenni azok között, akik a könnyű zenei, illetve az ilyen bulizós lehetőséget keresik, és egyre többen vannak, akik viszont a kultúrát, a klasszikus kultúrát is keresik, múzeumokba is járnak. Ők számukra nagyon fontos a gasztronómiai kínálat, és ők nagyon szeretik Budapestben azt, hogy biztonságos, éjszaka is lehet közlekedni, lehet sétálni, ez nem természetes manapság, és fantasztikusan jó a kínálat, a gasztronómia kínálat is. Ezután vannak a fiatal családosok, ahol ők mondjuk tipikusan azok, akik a Balatonra jönnek, akik fürdőzni mennek, akik meglátogatnak vidéki aktív térségeket, biciklizni, túrázni, stb. És ott nyilván nagyon fontos a gyerekbarát ajánlat, kínálat.
A déli partra kell menni, ott csekély.
Például, igen, ezt is nyilván kommunikáljuk feljük. Akkor vannak azok a párok, akik, ha nincs gyerek, viszont dupla jövedelem van, ők nyilván már inkább a prémium kínálatot keresik. Itt őnáluk nincs az a egyértelmű irány, hogy most ő városi, vagy inkább aktív turizmus, inkább természetközeli élményt keres, ő is. Ő elég sokat utazik.
Mert van keret rá,
és nem kell igazodni a máshoz. Utána vannak azon tehetősebb középkorú általában párok, akik, gondoljunk például itt a Dunai hajózás, tehát a szállodahajós utazásokra például, akik szintén magas költésűek, rengeteg helyen jártak már, de most már nagyon megválogatják tudatosan, hogy hova mennek, és vannak azok, akik pedig az egészségük fenntartása érdekében, vagy akár már gyógyulási szándékkal is utaznak, és ő számukra is rengeteg lehetőséget kínál Magyarország.
Milyen messzire kell elnézni, hogy ajánlatokat tudjanak adni? Kínáig? Az Egyesült Államokig? Japánig? De azt nézem, hogy a Budapest főterein milyen nemzetiségi turisták vannak, és akkor megkapom a választ?
De mennyire egyszerű a dolog, ennél összetettebb. Van egy 20 tényezős scoring modellünk, amivel pontozzuk a célpiacokat. Ezt minden évben a legfrissebb adatok alapján nyáron elkészítjük, és ez az alapja a következő éves üzleti tervünknek és üzleti szakmai tervünknek. És a szakmai tervünkben például most 13 nemzetközi piacot jelöltünk ki célpiacnak, plusz természetesen is, ez továbbra is a legfontosabb, a belföldi piacon is dolgozunk, ugye az 50%-a Magyarországra látogató vendégeknek hazai vendég. És a 12-13 célpiac, amiről beszélünk, ezeket pontozzuk, a márkaismertség, igény, összeköttetés, járat, légi, vagy autó, vagy szárazföldi összeköttetés, útlevelek száma, vízum igény, átlagkereset, és a többi, és a többi. Szentiment. És akkor ez alapján meg tudjuk szabni, hogy mik azok az országok, ahol már most van egy viszonylag magas piaci részesedésünk, és ezért ott mindenféleképpen fontos, hogy azzal a piacra foglalkozunk, különben gyorsan esne vissza.
Nem lehet felhagyni, amit nem egyszer már felhagyni. Megműveltek.
Ilyen például Németország. Tehát Németország a legfontosabb külpiacunk, onnan a legfontosabb forráspiacunk. A német piacon mindig is fogunk sokat foglalkozni. Nem biztos, hogy onnan hozzuk a legmagasabb százalékbeli növekedést, de abszolút értelemben nagyon sok vendég jön onnan. És akkor vannak a növekedési piacok, ahol a kiugrási lehetőségeket látjuk, mert ott már meg van alapozva, vagy a márkánk, vagy az, amit kínálunk más. Nyilván, hogyha valahol síparadicsomokra vágynak, akkor nem oda fogunk menni hirdetni a magyar kínálattal. Úgyhogy itt tevődik össze az, hogy mely piacokon vagyunk aktívak, és mely piacok azok, ahol egy minimális vagy semmilyen aktivitást nem végzünk. Ez nem azt jelenti, hogy a szolgáltatókat nem végeznek aktivitást, és ezt ki kell emelnem, hogy mi nem egyedül értékesítjük a desztinációt, hanem természetesen van 50 akárhány ezer szálláshely Magyarországon, 53 ezer hivatalosan az ENTAG-ban, és ők is értékesítenek. Vannak utazási irodák, vannak vendéglátó egységek, akik szintén értékesítenek, és marketing tevékenységet is.
Meg rá is lehet keresni a világ bármely országára, rá tudok keresni, hogyha oda akarok menni, akkor hol tudok megszállni.
És ebben nagyon fontos szerepet játszik mind a social media, mind pedig a nagy OTA platformok, ezek az utazási oldal platformok. Gondolok egy Booking.com-ra, ez lehet egy Expedia, ez több ilyen van, és akár egy Airbnb is egyébként, mert ott is keresnek az emberek szállást, és ott is eldönti, hogy melyik desztinációra fog menni. Tehát itt is sok információt szereznek az utazni vágyok, és természetesen az utóbbi időben egyre inkább a mesterséges intelligencia alapú csevegők is.
Egy adat alapú tervezés, az ugye nyilván a jelen meg a múlt adataival dolgozik. Az a jövőre nézve tud egy becslést adni, mint az áramszolgáltató, ami meg tudja mondani a nagy adatmennyisége alapján, hogy hol lesz legnagyobb valószínűséggel hálózati hiba?
Ha egy országnak olyan kifejlett nemzeti turisztikai adatszolgáltató központja van, mint Magyarországnak, akkor a válasz igen, de ezzel hát majdnem egyedül vagyunk a világban, és ezt nagyon büszkén kimerem jelenteni, hogy irányadó a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Visit Hungary ebben nemzetközi tekintetben, hogy mennyi adatról tudunk dolgozni, és ezekből már a jövőbe is tudunk nézni. Mesterséges intelligencia alapú, illetve ugye machine learning alapú forecasting modelljeink vannak, 3 modellel dolgozik a Visit Hungary, és ezek alapján előre tudjuk vetíteni, hogy milyen igény van Magyarország irányában, mely piacokból, mely desztinációkból. Jelenleg ez a modellünk 97%-os pontossággal működik. Tehát most november 14-én 97%-os pontossággal előre tudjuk vetíteni, hogy hányan lesznek Budapesten decemberben, de azt is, hogy hányan lesznek Sopronban decemberben nemzetközi vendégek.
Ilyeneket is tudnak bele kalkulálni, amit egy átlagember teljesen kiszámíthatatlannak tart, hogy mondjuk az időjárás, vagy hogy történik-e valami konfliktus a környékünkön, vagy lesz-e egy újabb COVID. Annyi minden történt velünk az elmúlt 5 évben, amiről senki nem tudta, hogy meg fog történni.
Ez így van, és ezeket nem tudjuk. Tehát azt nem tudjuk konfliktusokat előrevetíteni, és ez valóban nagyon fontos, mert a turizmus külső faktoroknak nagyon kitett ágazat. Tehát, hogy most aláírnak egy tűzszüneti megállapodást Gázában, vagy nem, ezt nem tudjuk előre, és ezt a modellünk se tudja. Viszont vannak más mutatók, amik ezeknek a hatását is tartalmazzák. Mondok egy példát, előfoglalási adatok. Ez egy konkrét, objektív dolog. Hány előfoglalás van? Mondok egy másik példát. Tudjuk, hogy honnan jönnek ide az emberek, tudjuk, hogy ott milyen időjárás előjelzéseket figyelnek. Ugye nem szabad elfelejteni, nem a mai időjárás számít, hanem az utazás idejére ma előrevetített időjárás. Tehát ugye más forrásokból dolgozunk. Tudjuk pontosan, hogy hol vannak hosszú hétvégék, munkaszüneti napok. A legfontosabb küldőpiacainkon vannak munkaszüneti, iskolaszüneti napok, akkor tudjuk, hogy akkor meg fog növekedni az igény. Ezeket 17-18 piacra egyszerre kiszámolni elég nehéz. Plusz tudjuk figyelni az eddigi mintázatot. Tehát az utóbb, mi volt tavaly ilyenkor, milyen rendezvények voltak tavaly ilyenkor, hogy estek a hétvégék tavaly ilyenkor, és ezeket a mintázatokat is figyelembe tudja venni a rendszer.
A piac fel tud készülni a kapott adatokból előállított előrejelzésre? Tehát, hogyha azt mondják, hogy Szentgotthárd, mondjuk hasonlított példát, Szentgotthárd környékén másfélszeres lesz az érdeklődés, akkor ott csinálnak valamit az ottani turisztikai szállásadók?
A célunk az, hogy csináljanak. Ez még rengeteg munka, és ez a legfontosabb, egyik legfontosabb célom, hogy ez egy dolog, hogy mi most adatalapon tudjuk a marketing tevékenységünket tervezni és kivitelezni. Szeretném, hogyha a magyar szolgáltatók is mind versenyelőnybe kerülnének más szolgáltatókkal szemben, ezekből az adatok, ezeknek az adatoknak köszönhetően. Tehát mindenféleképpen fontos bevezetni az adatalapú tervezést a szakmába. Sokan ezt már meg is teszik, tehát nyilván a nagy szállodaláncoknál olyan rendszerek működnek, hogy ezt nekik nem kell megmagyarázni, de nyilván azokból az adatokból az összes kis és középvállalkozó, akár magán szálláshely is tudna gazdálkodni, és tudna felkészülni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Tudnánk csökkenteni az élelmiszer selejtet, vagy szemetet.
Hát, hogy megmarad, és nem tudják felhasználni.
Hulladékot. Így van, hogyha tudják előre, ugye, hogy mennyit kell rendelni. De mondok egy másik példát, a fagy is tudhatná előre, hogy megérje neki még egy plusz embert behívni az esti időszakra, mert lesz-e akkor a forgalom, vagy nem.
Kerékpárkölcsönzést tudhatnánk, hogy kell-e új flottát szerveznie, mert el fog fogyni.
Vagy hol lesz, melyik szállodában érkezik egy csoport, és ott lesz majd esetleg igény, hogy kivigyem oda a biciklit. És az a jó, hogy a rendszerünk az már most ugye látja a repülő jegyértékesítéseket. Látjuk az adatokat a határon átlépő autók számáról. Látjuk az adatokat a nemzetközi SIM-kártyák számáról a magyar hálózatokon belül. Tehát ezek mind olyan adatok, amiből tudunk arra előre tudjuk vetíteni, hogy mondjuk mennyi ember fog látogatni egy bizonyos rendezvényt, vagy mennyien lesznek az adventi vásárok ideje alatt a Vörösmarty idejére.
Azt a laikusok számára érzékelhető trendet, hogy nyáron most már nem nyaralni megyünk egy még melegebb helyre, hanem inkább valami hűvösebb helyre megyünk. Ezt a számok igazolják? Tényleg így van?
Egyre lassan, ezt coolcation-nek hívják ezt a felmerülő szokást, de ez még egyelőre nem annyira felmutatható a számokban. Nyilván az északi országok erre már haraznak, egyelőre még nem. Ennél sokkal fontosabb, hogy mi az utazásnak a célja, és hogy átalakulnak az igényeink. A fogyasztói magatartás sokkal jobban, sokkal fontosabbnak tekintjük most már az utazást, mint esetleg a COVID előtt, vagy akár még előtte. Tehát igazából felértékelődik annak a fontossága, hogy az utazás az egy gyakorlatilag egy lehetőség az önmagunk megismerésére is, és olyan élmények megszerzésére, amik bizony velünk maradnak. Amikor azt a nadrágot már rég leselejteztem, amikor már is felejtettem, hogy nem tudom, melyik telefonom volt 2 évvel ezelőtt, az utazási élmény az megmarad.
De úgy érti, hogy jobban megtervezzük, többet várunk tőle, több energiát fektetünk abban, hogy hova fogunk menni, jobban megismerjük, hogy mit akarunk majd ott.
Ez nem biztos, de fontosabbnak tartjuk ezt az élményt. Tehát, hogyha elképzeli, hogy ha mondjuk oda mennék valaki az utcán, és azt mondom, hogy most kap tőlem 500 000 forintot plusz fizetése felül, pluszban, nem számított rá. Mire költeni ezt? Extra. Akkor még 10 évvel ezelőtt lehet, hogy azt mondta, hogy venni belőle a ruhát, meg nem tudom, venni belőle egy új órát, lehet, hogy már a másodikat, harmadikat. Addig a valószínűsége annak, hogy most azt mondja, hogy elmegyek belőle utazni, az sokkal-sokkal magasabb. Tehát beelőzött itt az utazás fontosság.
De élményt akarunk élményt a hátralévő életünkre?
Nem biztos, hogy a hátralévő, nem ennyire tudatosan, de igen, tehát élmény. Az élmény szerzés fontosabb, mint a tárgyi eszközök gyűjtése.
Jó, de akkor tudniuk kell, hogy az élmény az miből áll össze? Ételből? A szállásból? Hogy bánnak velem engem fogadó emberek, hogy milyen autót tudok bérelni, hogy zötyöge az út. Hát most óránkig tudnám sorolni, ez hogy mi az, amit az ember megjegyez egy országból.
És ez a szépsége a mi munkánknak. A turizmus, az utazás, az egy ökoszisztéma. Ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy egy értéklánc, ugye a legegyszerűbb azt lenne mondani, és erre vannak statisztikáink, egy német házaspár eljön Magyarországra, akkor 17 szolgáltatóval lép kapcsolatban az utazása során. Miután egyre több a digitalizált szolgáltatás, és egyre több a digitális érintési pont, ezért egyre jobban tudunk erről egyébként adatokat gyűjteni, és tudjuk értelmezni, hogy mi történik. De ez ennél bonyolultabb, mert vannak olyan tényezők is, mint például az út minősége, vagy hogy pontosan jön-e a hév, vagy nem, amiket nem tudunk befolyásolni, mint destináció menedzsment szervezet, mint nemzeti turisztikai ügynökség. És ez egy nagyon fontos része viszont a marketingnek, mert a marketingnek ugye nem csak a márka a része, hanem a termék is. Nálunk a szolgáltatás, illetve egy szolgáltatás lánc, vagy inkább csomag, inkább így fogalmaznék. Úgyhogy ez összetett. Itt vannak különböző pszichológiai minták, mint például megmaradnak a nagyon pozitív, meg a nagyon negatív dolgok, megmaradnak ami legutoljára történt, az erősebben marad, megmarad az, amikor több dolog halmozódik. Ezeket kell figyelnünk, és meg kell próbálnunk, mert az egész láncot nem tudjuk menedzselni, bizonyos pontokat kigyűjteni, amikor rá tudunk segíteni, hogy a pozitív élmény még pozitívabb legyen, vagy a negatív élmény kevésbé legyen negatív. Mondok egy példát. Az Európai Unióban most a Schengen részen bevezették ugye ezt az új lenyomatgyűjtést, a biometrikus adatok gyűjtését a belépéskor. Ez nyilvánvalóan egy negatív élmény lesz sok emberek számára. A déli határainkon már most sorok vannak, a repülőtéren, amikor érkezés van, lehet, hogy egy picit több ideig fognak az emberek állni. Erről nem mi tehetünk, ez akkor is így lenne, hogyha Bécsbe menne, vagy hogyha Barcelonába menne, teljesen mindegy, mindaddig, amíg ez egy Schengen régió, de tudjuk, hogy ez egy fontos része lesz az élményének, és ezért koncentráltunk arra, hogy ott legyen valaki, aki felvilágosítást ad neki, ott legyen valaki, aki érezteti vele, hogy mi foglalkozunk vele, és egyébként ezt a lehetőséget ki is használja arra, hogy Magyarországot értékesítse az ő irányába, legalábbis pozitív image-t építsen. Ez egy példa arra, hogy hogyan lehet bizonyos pontokat kiszedni ebből az élményláncból.
De az nyilván nem megoldás, hogyha a távozás, akkor adunk neki egy szál rózsát, hogyha egészen addig minden rosszul sült el.
Ez
tehát a lehető legtöbb helyen, ahol lehet, be kell avatkozni, hogy úgy érezze, hogy törődnek vele? A törődést kell megmutatni?
A törődés az nagyon fontos. Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak. Ez is volt egyébként a Tourism Summitnak az egyik fő üzenete, hogy hiába itt a rengeteg technológiai fejlődés, beszéltünk ott mesterséges intelligenciáról, kvantum computingról, nagyon sok minden másról, űrutazásról. Az utazásnak akkor is az emberi kapcsolatok lesznek alappillérei. Azért utazunk, hogy magunkat és másokat megismerjünk, azért utazunk, hogy kultúrákat megismerjünk, és ezért az emberi kapcsolódás, az emberi kapcsolatok továbbra is a legfontosabb részei lesznek az utazási élményeknek. Ennek ellenére vannak bizonyos megoldások, amivel ez az utazási élmény kényelmesebb, személyre szabottabb tud lenni, és ebben viszont már szerepet játszik a technológia.
A technológia, mondjuk a mesterséges intelligencia le fogja váltani valaha a szállodai portást, ahova olvasmányélményeim szerint még azzal is oda lehetett menni, hogyha leszakadt a cipőm talpa, hogy mondja meg, hogy ezt hol lehet a legjobban megcsinálni. Ezt a ChatGPT-től nehéz megcsinálni. Biztos, hogy ő ebben nem fog tudni segíteni.
Ezt szálloda fogja válogatni, hogy mik azok a szolgáltatási elemek, amiket ők kiemelnek, amikre fókuszálnak, és mik azok, amiket meg esetleg elhagynak. Én úgy gondolom, hogy vannak bizonyos tényezők és feladatok és szerepek, amikben segítségünkre tud lenni a mesterséges intelligencia. Ideális esetben annak érdekében, hogy vagy pótoljuk a hiányzó munkaerőt, és ezt ne felejtsük el, hogy a turizmusban hiányzik a munkaerő, világszerte szinte mindenhol, tehát ez egy nemzetközi tény. Vagy, hogy még többet tudjunk fókuszálni arra, ami igazán fontos, az emberi kapcsolatok.
De miért hiányzik a turizmusban a munkaerő, amikor nagyon sok ország, és így Magyarország nemzeti jövedelmének egy jelentős részét adja? Az ember azt képzelni, hogy ami ilyen jelentős részt ad, ott mindenkit megfizetnek.
Teljesen igaza van ebben, és ez valóban így van, hogy a Magyarországon most már 13%-ot ad a turizmus, a GDP-nek a 13%-át. A tovagyűző hatásokkal együtt.
Mezőgazdaság kettő körül szokott járni.
Igen, igen. Most nyilván ebben benne van ugyanúgy a személyszállításnak egy ideeső része is, meg tehát a tovagyűző hatásokkal együtt, de ez akkor is nagyon-nagyon jelentős. Ez egyébként sok más országban is 7-11% között mozog, van, ahol még több is, ugye 18-20 körül, akár mondjuk Horvátországban, de azért van munkaerő hiány a turizmusban, mert akkor van igény erre a munkaerőre, hogy ő jókedvűen, kedvesen, vidáman, előzékenyen ott legyen a vendégért, amikor az emberek pihenni szeretnek, esténként, hétvégén, nyáron.
És a turizmusban dolgozó ember
és
is
a turizmusban ember. Dolgozó is ember, és ő meg akkor rajta, ekkor van a legnagyobb teher. Ez a fő oka. A másik oka az, hogy a turizmus évtizedekig nagyon stabil ágazatnak tűnt, mindaddig, amíg be nem köszönt a Covid. És akkor hirtelen a turizmusban dolgozó szakemberek elég nehéz helyzetbe kerültek, és elindult egy elvándorlás a turizmusból. Elmentek, átültek más iparágakba, ahol volt stabil igény arra. Most ez nagyjából magunk mögött tudtuk ezt hagyni, de ennek ellenére, ha megnézzük azt, hogy hány fiatal választja a turizmus pályáját, ami tényleg egy kemény, nagyon, szerintem nagyon-nagyon érdekes, de kemény munka, akkor látjuk, hogy egyre kevesebben gondolják, úgyhogy ők a turizmusba szeretnének elhelyezkedni, és ezt a tendenciát meg kell fordítanunk. Tehát vissza kell mennünk a fiatalokhoz, az oktatást meg kell változtatnunk, reformálnunk kell, és segíteni kell abban, hogy minél többen válasszák ezt a pályát, és ha vannak olyan feladatok, amikre meg nem találunk erőforrást, nem találunk megfelelő lehetőséget, akkor meg kell nézni, hogy ott a technológia tud-e segíteni.
Arra van valami elképzelésük, hogy hogyan lehet a turizmust, mint olyat egy jövős szakmává tenni? Nyilván nem minden turisztikai munkásból lesz Londinerből a végén egy 3 milliárd forintos cégnek az alapítója, meg vezérigazgatója. De valami pályát azért lehetne mutatni.
Én úgy gondolom, és mondom ezt vezérigazgatóként, hogyha mindenkiből vezérigazgató lenne, akkor
kidolgozna,
igen. Nem, ezt most csak viccnek mondtam, de alapján nyilván nem az a cél, hogy mindenkinek 3 diplomája legyen, és mindenki milliárdos vállalatokat vezessen, hanem az a cél, hogy mindenki megtalálja azt, amiben van egy hozzáadott érték, és amiben jól érzi magát. És nem mindenki szeretne vezérigazgató lenni, és nem mindenki szeretne vállalkozó lenni.
Ez egy 24 órás meló.
Igen. Visszatérve a kérdésére, úgy gondolom, hogy ugye a turizmus is nagyon gyorsan átrendeződik, megváltozik. Nem csak a technológiai fejlődések, amikről beszéltünk, hanem az igények is, az emberek preferenciája, az emberek viselkedése is megváltozik. Ugye ez amit mondtam, hogy fontosabb egy élmény, mint egy új ruha, fontosabb az utazás, mert ott tényleg egy picit ki tudok keveredni a saját mindennapjaimból, és látok mást is, hogy ők hogy élnek ott az emberek, megismerkedhetek az ő kultúrájukkal. És ennek a szépsége ez továbbra is, tehát igény erre lesz, úgyhogy lesz arra is igény, hogy lelkes, jókedvű, előzékeny munkatársak csatlakozzanak ehhez az iparákhoz.
Elmúlt szerencsére, de azt látják, hogy a Covid-ból milyen veszteségekkel és esetleg milyen tanulságokkal tudott kijönni az ágazat?
Látjuk. A jó hír az, hogy Magyarországon a turisztikai termék és szolgáltatás minősége szintet lépett. Az utóbbi években lezárult egy fejlesztési időszak. Több mint 20 000 projekt valósult meg a Kisfaludi segítségével, ahol központi erőforrásokból gyakorlatilag megújultak, megszépültek attrakciók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek, és ezt követte most egy nagyon dinamikus növekedési fázis a magyar turizmusban. Ugye elértük és túléptük már 2012-es 20-as számokat, és kevés olyan ország van, és kevés olyan más egyébként ágazat van a magyar gazdaságban, ami kétszámjegyű növekedést tud hozni. Ez most jelenleg a realitás Magyarországon, és látjuk azt, hogy nem természetes az, hogy egy ágazat ilyen jól működik, és ezt a Covid is megmutatta, hogy sok minden változik, sok mindent nem tudunk előrevetíteni, a legjobb modellekkel sem, ezért reagálni kell, agilisan kell reagálni, ugye ismerjük ezeket a modelleket, megváltozott a világunk, sokkal változékonyabb, sokkal komplexebb, sokkal többrétűbb lett a világ. Ahhoz, hogy ezekre reagálni tudjunk, számunkra még fontosabb az, hogy a jövőbe tekintsünk, A különbség csak az, hogy nem csak egy jövő van már, hanem több lehetséges jövő van. És ezek között kell úgy navigálni, hogy az ember célba jöjjön.
De turizmus szemszögéből mi a több lehetséges jövő?
Hát van egy olyan jövő, hogy megsokasodnak mondjuk a konfliktusok a világon, és nehéz lesz utazni. Van egy olyan jövő, hogy nyaranta 50 fok lesz, és senki nem akarja majd kidugni az orrát a lakásából, hanem a klímázott lakásban él. Koszosak lesznek a tengerek, és elolvadnak a gleccserek. Ez is egy szenárió. De van egy olyan is, hogy mondjuk az emberek békességben élnek, jólét van, megoldjuk a klímaváltozás által okozott veszélyeket, elhárítjuk őket, a technológia segít minket abban, hogy 3-4 óra alatt el tudjunk repülni valahova fenntartható módon, akár regeneratív módon. Tehát mennyire szép lenne az, hogyha a turizmus nem elvonna, hanem hozzáadna akár mondjuk a természeti értékekhez. A társadalmi meg gazdasági értéket nyilván teremt a turizmus most is rengeteget, de mennyire szép lenne, hogyha más dimenzióban is értéket tudna még generálni. Ez is egy lehetséges jövő.
Turisztikai szakemberek a klímaváltozástól való félelmet abban érzik, hogy mondjuk többen jönnek vonattal, mint repülőgéppel?
Ez kevésbé klímaváltozás, ez inkább tudatosság. Vannak bizonyos országok, ahol ezt nagyon érezzük, például Dániában, Ausztriában is egyébként megnövekedett azok száma, akik inkább a tömegközlekedés választják, fenntarthatósági okokból. Másrészt meg azt is látjuk a kutatásból, és ez most teljesen független az én személyes véleményemtől, hogy még nagyon sokan mondják azt, hogy nekik ez a téma nagyon fontos, hogyha ezért többet kell fizetni, akkor 2 vagy 3%, tehát nagyjából ebben a sávban mozog azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy valóban hajlandó vagyok a többletköltséget megfizetni.
Ezen kell a turizmusnak dolgoznia, hogy akik hajlandók a többletköltséget megfizetni, többen legyenek, vagy ehhez nincs közük? Hiszen az öreg dolga az, hogy ma lehető legtöbb embert hozzák ide.
Mindenféleképpen kell rajta dolgozni, és azt szeretnénk, hogy nem biztos, hogy az a célunk, hogy a legtöbb embert hozzuk ide, hanem azokat, akik a legjobban illeszthetőek a magyar adottságokhoz és a kultúrához, és a legtöbb értéket teremtik. Mind gazdasági, mind társadalmi, mind pedig fenntarthatósági, természeti dimenzióban. Kell a turizmusnak ebben foglalkoznia, és visszakanyarodnék akkor itt a munkaerő témához is. Ha a turizmus nem foglalkozik ebben, a fiatalok nem fognak úgy dönteni, hogy ebben az ágazatban szeretnének dolgozni, és az utazók egyre kevésbé fognak úgy dönteni, hogy azt a desztinációt fogják választani. Hogyha két desztináció közül választhat valaki, és mind a kettőnek ugyanolyan jó a minősége, és ugyanolyannak a költségei, de az egyikről inkább úgy gondolom, hogy fenntartható, akkor oda fogok menni. Tehát a magyar turizmus számára elengedhetetlen, és nagyon nagy versenyhátrányhoz vezetne, hogyha nem foglalkoznánk a fenntarthatóság témájából, mint a munkaerő téma szempontjából, mint pedig a versenyképesség, a forgalom és az értékteremtés szempontjából.
Hogy lehet például egy Prága, Bécs, Budapest desztinációt úgy összehasonlítani, hogy abból egy világos sorrend jöjjön ki? Hát nem ugyanazok a városok.
Nem lehet. Megint csak visszatérek ahhoz, hogy kinek a szemszögéből, szempontjából hasonlítjuk össze. Hogyha konferencia szervező valaki, akkor el kell ismerni, hogy nem ugyanazok az adottságok, például a kongresszusi központok, meg a szálloda, szobák, meg a stb. Szempontjából. Hogyha valaki szereti az operát, akkor lehet, hogy neki jobban tetszik a budapesti opera, és ezt meg is értem, mint mondjuk a prágai opera. Most mondtam egy példát. Ami nagyon érdekes, hogy itt pont az ön által említett városoknak, mint ma is közös múltjuk valahol, ugye, és minél ha távolról tekintünk rájuk, akkor közép-európai városok, volt egy monarchia, volt az osztrák magyar monarchia, voltak más közös történelmi időszakok, amik megmutatkoznak az építészetben, az építészeti örökségben, stb. Itt nagyon nehéz kidolgozni azt egyébként, hogy mi az eszenciája, mi a különlegessége ennek a városnak, nem? Tehát, hogyha most megkérdezünk egy floridai tínédzsert, hogy ő számára mi a különbség, akkor erre kell tudnia gyorsan válaszolnia. És
hol lakott legszívesebben Sisi? Akkor valami ilyen típusú választ kell mondani, nem? Hát, tegyük föl, hogy látta a filmet.
Hát láttam, mondjuk igen, akkor lehet, hogy ez érdekli, másrészt egy floridai tinédzsert nem biztos, hogy Sisi be fog idehozni, de, és ez benne nagyon fontos. Nekem nem szabad olyat ígérnem, olyat mondanom, amit utána nem teljesül. Ugye erről beszéltünk az elején, hogy hát honnan tudom én azt, hogy ő neki tetszeni fog az élménye, meg melyik része az élményének fogja azt az egészet adni. Ezt nagyon nehéz megválaszolni. Amit viszont tudunk, hogy nekem nem szabad olyat ígérnem, ami nem fog beteljesülni, mert csalódottan megy el. Akkor már jobb az, amelyiként most van Magyarország és Budapest megítélésével kapcsolatosan, hogy többet kap, mint amit elvárt, de én meg, mint a Magyar Turisztikai Marketing Szervezet vezetője, azt mondom, hogy ez se jó, mert ez azt jelenti, hogy a márkánk alul van értékelve, tehát valószínűleg nem maximalizáljuk az értéket, amit elérhetnénk. Tehát nekem akkor jó, hogyha az elvárás és az, amit kap, tehát a márka ígéret és a termékszolgáltatás minősége, az pontosan pariban van.
De akkor nagyjából tudni kell, sőt egész pontosan tudni kéne, hogy mit vár, hogy ahhoz lehessen belőni a kínálatot. És erre valók ezek az adatalapú elemzések, meg a szokás ismeretek?
Erre külön elemzések vannak, sőt, többféle elemzés van. Nyilván csinálunk premier kutatást is, ezek reprezentatív kutatások a legfontosabb külpiacainkon, csinálunk fókuszcsoportos kutatásokat is, és csinálunk, gyűjtünk adatot is, amiből szentimentet tudunk nézni. Figyeljük például az utazási platformokon az értékeléseket, figyeljük a Google értékeléseket, figyeljük a social médiában a szentimentet, és ezekből is lehet tudni. De azt is tudjuk nézni például, hogy mennyien látogatnak bizonyos attrakciókat, mennyi időt töltenek ott, és onnan melyik másik attrakciót látogatják meg. És van-e különbség mondjuk a spanyol látogatók viselkedése, és mondjuk a francia látogatók viselkedése között. És akkor ebből tudunk dolgozni, hogy értelmezzük azt, hogy milyen igény van erre. Ez nyilván csak egy része még a teljes képnek, mert csak azt látjuk, akik eljönnek ide. Azt nem látjuk, akik nem jönnek el ide. Azért csinálunk a küldőpiacokon is kutatást. Tehát felmérjük, hogy látják Magyarországot, hogy látják Budapestet, hogy látják a Balatont más desztinációkhoz képest, és azt is felmérjük, hogy mit keresnek, amikor utaznak, és hogyan értékelik a különböző dolgok fontosságát. Ezeket néha egymással szembe kell állítani, mert ugye mindenki azt mondja, hogy fontos önnek a jó minőségű étel, igen, fontos jó minőségű szálloda, igen, de nyilván mindent nem lehet, tehát akkor megkérdezzük tőle, hogy ha választania kéne, és mondjuk csomagokba kötnénk ezeket, ebben a csomagban jobb az ételminőség, de mondjuk picit tovább tart az utazás, itt pedig direkt átszállással tud menni, de mit tudom én, a szálloda nem annyira jó lesz, mert különben nagyon drága lenne, akkor fog választani egy lehetőséget, és ebből tudjuk lemérni, hogy milyen fontosak a különböző tényezők.
Tehát, hogyha megértik a viselkedését, akkor abból tudnak arra következtetni, hogy mitől fogja jól érezni magát.
Hát azt tudjuk, hogy mitől fogja jól érezni magát, illetve valószínűleg tudjuk, hogy fog dönteni. Bár ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor mindenki tudná. A nap végén ez nem ilyen egyszerű, mert emberek vagyunk. És nem racionális, nem mindig racionális döntéseket hozunk. Ugye? És erről is vannak elméletek, amik ebben foglalkoznak. És látjuk azt is, hogy egyébként az utazás, tehát a foglalási ablak, az az időszak, amit eltöltök avval, hogy informálódjak, információt gyűjtsek be egy desztinációról, majd eldöntsem, hogy hova megyek, és utána lefoglaljam és elutazzak, ez olyan drasztikusan csökken, hogy most már nem ritka, és nem olyan rég beszéltem légitársaságokkal erről, hogy csütörtökön foglalnak le pénteki vagy szombati jegyet az utazók. Tehát itt már ez már nem olyan dolog, hogy hetekig gyűjtjük a brosúrákat, megbitatjuk a családi vacsorán, hogy hova fogunk utazni.
Tehát az egészet.
Így van, pontozunk, stb., hanem még meglátunk egy szép videót Instagramon, vagy TikTokon, meglátunk egy szép, olvasunk egy szép cikket mondjuk egy újságban, ami tényleg minőségi utazási élményeket mutat be, és akkor döntünk és utazunk. De azt is lehet, hogy megnézzük a keresőben, hogy hol van közvetlen járat, olcsó közvetlen járat, és az megszabja igazából, hogy hova fogunk menni.
Jó, de ebben a rövid időfoglalási ablakban be lehet nézni máshogyan, mint üvöltő üzenetekkel?
Igen, mert, és két részből áll a marketing és promóciós aktivitásunk. Van ugye egy always on kommunikáció azokon a piacokon, ahol aktívak vagyunk, és ezért volt számomra nagyon fontos, hogy szűkítsük azoknak a piacoknak a számát, ahol aktívak tudunk lenni, mert a leghatékonyabb kommunikáció az, amikor van egy állandó alap alapzaj.
Tudnak rólunk.
Tudnak rólunk, ott vagyunk, benne vagyunk a consideration setben, fel tudják, tudnak valamit kötni Magyarországhoz, Budapesthez, Hortobágyhoz, Debrecenhez, mondhatnám még. És vannak bizonyos pillanatok, amikor rásegítünk még, és inspiráljuk, hogy tényleg cselekedjen. Az egyik az egy alaphozzáállást építünk, másik pedig cselekedésre vezetjük őket, és ennek nyilván vannak időzítések, vannak pontok. Alapján véve, hogyha nem egy ilyen azonnali döntés születik meg, akkor egy utazó nagyjából 7 üzenettel találkozik, amíg egy vásárlási döntés meg nem hoz. Tehát 7-szer kell találkoznia egy márkával, egy funkcióigérettel, egy értékigérettel, egy érzelmi ígérettel, stb. Ahhoz, hogy utána meghoz ezt a döntést. Vannak kivételek, van, amikor valaki egy pillanat alatt eldönti, és ugye az is nagyon fontos egyébként, hogy ki a döntéshozó.
Ugye? Nő vagy a férfi. Megkérdezik ki a gyerekeket.
A család, pontosan. És ez így pontosan így van, hogy mondja, a családokban általában a nők döntenek, és figyelembe veszik a gyerekek igényeit. És ez nagyjából 80%-ban, ha tipikus családi felállásról beszélünk, akkor a család anya fogja eldönteni, és előtte figyelembe vette, hogy a gyerekek mit szeretnének.
És a férj van az utoljára.
Erre vannak kivételek, vannak én is ismerek olyan férfiakat, akik maguk ők döntik el, hol megy a család, de ez általában nem így van. De vannak, mondok mást, vannak kongresszusok, ahol 5000 radiológus elutazik. Ott is valaki meghozta a döntést, hogy az a kongresszus, hogy a konferencia az Budapesten vagy a Bécsben történjen meg. Nekünk ővelük is foglalkoznunk kell, hogy az a üzleti döntéshozó, aki ezt meg fogja hozni, ővel is kapcsolatban legyünk, és ő idehozzon 5000 radiológust. Mert ha valaki egyszer idehoz 5000 radiológust 3 napra, az 15000 vendég éjszaka. Ráadásul valószínűleg magas költéssel, és a többi.
Érdemes akkor a konferencia turizmust fejleszteni? Ahhoz azért konferencia turisztikai központok kellenek, ahol ezeket nagyon magas színvonalon meg lehet rendezni. Az viszont iszonyú drága. És hát nem is mindenhol van hely, mondjuk már erre Budapesten.
Ez így van. A válasz, a rövid válasz az, hogy igen, nagyon is érdemes a konferenciaturizmust fejleszteni. Része is a stratégiánknak, és idén fókuszt is helyeztünk erre. Ezért is nyitottuk el a MICE alapot. Megint csak a válaszom az, hogy vannak 5-15 ezer fős konferenciák, kongresszusok is, ezek is fontosak, de az üzleti turizmus az nem csak ebből áll, hanem vannak 200-300-400 fős csoportok is, vannak vállalati jutalomutak, vannak stratégiai elvonulások, ezek is vállalati, üzleti utazások, és ebben a szegmensben például jobb a versenyképességünk. Tehát ugye vannak nemzetközi rangsorok, akik mutatják, hogy különböző városokban mennyire jó konferenciákat tartani, ezeket évek óta Bécs vezeti, benne van Lisszabon, ebben van egy-két ilyen tipikus város, amit mindenki ismer, de ezek általában a nagyobb kongresszusokat, a konferenciákat, amik kint vannak az Expón, vagy a kongresszusi központban vannak. De emellett ebbe párhuzamosan 10-20-30 rendezvény is van ilyenkor egy városban, nagyobb rendezvény, de mondjuk nem 1000 fős, hanem 500 fős, és ezek is nagyon-nagyon fontosak számunkra. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy azért is fontos az üzleti turizmust, az utazásokat támogatni, illetve nem támogatni, hanem inspirálni, hogy ide jöjjenek, mert magas költésű vendégek érkeznek, gyakran visszajönnek a családjukkal, gyakran meghosszabbítják egyébként a tartózkodásukat, és ez is egy trend, látjuk az üzleti utazók körében, hogy ez a pleasure, hogy szereti a business, meg a pleasure-t picit ötvözni. És ők igenis nagyon jó vendégek, és valószínűsíthető egyébként, hogy őket nem éjjeli 3-kor fogjuk a körúton, vagy bizonyos budapesti utcákon látni, hanem ők lehet, hogy máshogy fognak viselkedni, úgy, ahogy az inkább beilleszthető egyébként a lakosság által is elképzelt városkép.
Az ilyen túlturizmus vagy buliturizmus jelenségek ezek az országnak ártanak? Van olyan kerület, ahol rabbik szerveződnek, hogy szakadjanak el az eredeti kerülettől, mert az eredeti kerület nem tudja megoldani.
Hát az országnak elég, hogyha a lakosságnak, tehát az, hogy az országnak összességében ezt én nekem nincs, nem tudom megítélni, mert akkor szembe kéne állítanom a gazdasági érdekeket a társadalmi érdekekkel, és ezt én nem teszem meg. Az a jó turizmus, ahol mind a természeti, mind a társadalmi, mind pedig a gazdasági érdekek figyelembe előtt vannak véve, vagy tartva, és ezek mind pozitív, ezeknek mind pozitív a hozzáadott értéke. Nincs a jó fenntartható turizmus azt jelenti, hogy a lakosság is támogatja. Nincs fenntartható turizmus lakossági hozzájárulás és beleegyezés nélkül. Ezért is nagyon fontos olyan desztinációkat kialakítani, amik mind élhetők, mind pedig szívesen látogathatók. Ez a kettő, ez csak együtt tud működni. Tehát a válaszom erre az, hogy nyilván van egy gazdasági értékteremtés a buliturizmusnál is. Azok a bulizós fiatalok előbb-utóbb idősek is lesznek, valószínűleg nőni fog a jövedelmi, tehát a jövedelmi hátterük is, lehet, hogy el fognak jönni a családjukkal is, tehát ez így...
Csak akkor már mondjuk egy konferenciára, mint radiológus.
Vagy egy hangversenyre, tehát lehető teljesen más lesz. És gyakran látjuk azt egyébként, több desztináció is végigment ezen, itt beszélhetnénk Máltáról, Ciprusról, itt beszélhetnénk más desztinációkról, akik az legelején bulizós felette kapva ezáltal ez csoport által, de utána szépen ebből ki tudtak menni, és tovább tudtak fejlődni. És azt se felejtsük el, hogy általában a bulizós turizmus az messze nem akkora, mint amekkorának tűnik, hanem hangosabb, mint amekkor igazából.
Az olyan fesztivál jellegű eseményeknek, mint mondjuk a Sziget, vagy a Forma 1, ennek mekkora jelentősége van egy márka Magyarország meghatározásában?
Ha ez pozitív, és pozitív a márkája, akkor beszélünk márka kapcsolásról, és ez egy tudatos dolog, amit érdemes is csinálni. Beszéltünk arról ugye, hogy az élmények előtérbe kerültek. Hát ezek pont azok a lehetőségek, ahol ezeket az élményeket meg tudjuk szerezni. Tehát nem véletlenül dolgoztunk mi együtt a Forma 1 ideje alatt budapesti szállodákkal, hogy közös kommunikációs és közös termékcsomagot rakjunk a látogatók elé, hogy mutassuk nekik, hogy mennyire szép Budapest, hogy inspiráljuk őket arra, hogy ne csak a Forma 1-re menjenek ki, hanem mondjuk menjenek a Szentendrére is, és nézzenek körül, és vagy legalább jöjjenek vissza, hogyha most nem fér nekik bele. És ez ugyanígy van a nagyobb rendezvényeknél, ez ugyanígy van a Szigetnél is, de más nagyobb rendezvényeknél is. Nagyon várjuk jövőre a Bajnokok Ligája döntőjét, biztos lehet benne, hogy mind a szoba kapacitás kihasználtság, mint pedig az átlagára, az magasabb lesz, lényegesen magasabb lesz, mint egy nyugodtabb nyári héten, ami már magában egy ellentmondás, mert hála égnek nagyon jó a szoba kapacitás kihasználtság Budapest.
Magyarország volt már a vizek országa, volt már a gyógyfürdők országa, sok mindent reklámoztunk már. Uh-huh. Van most egy üzenet, vagy nincs egy üzenet, mert annyi a piac?
Nem lehet egy üzenet, mert annál több is Magyarország, hogy csak egy üzenete legyen. Mert igen, a vizek, továbbra is a víz, az továbbra is téma, a gyógyfürdők továbbra is téma, de emellett téma például, vannak olyan témák is, amiket ennyire offenzíven nem kommunikálunk, mint például biztonságos ország vagyunk. Jó az árértékarány. És hogyha összehasonlítjuk, és most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy de hát miről beszél ez az úriember, hát drágaság van, mindenki alapján véve elégedetlen a saját anyagi helyzetével, de hogyha összehasonlítjuk Budapesten azt a minőséget, egy másik, mondjuk egy Bécssel, Prágával és Londonnal, Párizssal, ugyanazt a minőséget hasonlítjuk össze, akkor Budapestnek még mindig van egy árérték előnye. És erre is lehet építeni. Csak ezt nem fogom kommunikálni, mert nem szeretném, hogy azt gondolják az emberek, hogy Budapest
biztos
olcsó.
Egy szegény ország,
vagy egy olcsó hely. De ezeket óvatosan lehet kombinálni, ezeket a dolgokat. Alapján véve a Duna a Budapestet meghatározza. A Balaton kis zöldes vize meghatározza ugye annak a térségnek a profilját. A gyógyvizeink nyilván különlegesek, egyediek a világszerte, meghatározzák azoknak a desztinációknak az értékkínálatát. A vulkanikus talaj, amiből a tokai aszú, az eszencia lesz, az is egy nagyon fontos eleme annak a régiónak. De sosem fogok csak egy dolgot kommunikálni.
Ha a Duna, mint ahogy az, meghatározó Budapest élhetőségének, meg látképének, akkor a turisztikai szakemberek azok amellett kardoskodnak, hogy ne párhuzamos autópálya részletek menjenek a folyóparton, meg hogy a szállodahajók ne ott kössenek ki. Itt mindjárt egy érdekellentét van, mert hát a szállodahajó ott akar kikötni nyilván, ami a legszebb.
Ez így van. Hát tehát ha engem kérdez, én szeretném, hogy a szállodahajó tovább is ott tudjon kikötni, de azt is megértem, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ő nem szeretne minden nap belebotlani egy papucsos amerikai turistába. Hogyha ő így gondolja, joga van ezt így gondolni. Ő lakik ott. Én csak azt tudom, hogy ha mondjuk a szállodahajó nem tudott kikötni, akkor lehet, hogy el fog menni az a hajóüzemeltető Bécsbe, és ott fog a hajó elindulni, és oda fog visszaérkezni. És ez azért nagyon fontos. Lehet, hogy el fog jönni Budapestre, de utána vissza fog fordulni, és vissza fog menni. Nem fog itt kikötni, nem fognak itt vendégészakákat tölteni a vendégek. Most mi vagyunk a dunai hajózásban, versenyelőnyünk van a többi várossal szemben, mert ennyire gyönyörű a belvárosunk, és ott van a Duna, pontosan.
Kajütből látja.
Ott látja a Lánchíd alatt, a vár alatt, a parlamentnél nincs még egy ilyen város, ahol így be tud jönni a hajóval. És ez azért fontos, mert innen indulnak, és ide érkeznek a hajók. És ez nekünk nagyon jó, mert egy-két nap előtte megérkezik a kedves vendég, bemegy egy nagyon szép szállodába, vagy magánszállás helyre, elmegy vacsorázni, elmegy az operába, utána felül a hajóra, és x nap múlva megint visszajön, és megint eltölt itt egy-két napot. Ha ez nincs, annak Bécs nagyon örülne, mert akkor ők már várnak arra, hogy oda mehessenek ezek a hajók. De ez nyilvánvaló, ez most a gazdasági érdek, amit én mondok. Emellett van egy lakossági, társadalmi érdek, és van egy természeti. És ezeket kell összevetni. Én nagyon szeretném, hogy ez a probléma megoldódjon. Úgy gondolom, hogy vannak építészeti megoldások, amivel egyébként a rakpartot is meg lehetne oldani. Biztos vagyok benne, hogy nálam felkészültebb szakemberek ezeket már átvilágították, és vannak erre javaslatok.
Abban van fantázia, hogy amióta a magyarországi filmgyártás pörög, azóta belvárosban lehet amerikai, meg világ, meg mindenféle világsztárokkal találkozni, ahogy ott bruncsolnak velem szembe?
Ez így van egyébként, csak gyakran nem látjuk őket, vagy nem ismerjük hát
jó,
őket.
Persze, de ha tudom, hogy ott vannak, mert olvastam, hogy ott vannak.
Meg utána általában meg ők is közé teszik, csak mondjuk olyan sapka van rajtuk, és senki nem hiszi el, hogy ez tényleg ő, vagy nem számít rá. Még igazából úgy éljük az életünket, hogy ugye elég elfoglaltak vagyunk. Ott vannak, és nagyon élvezik ezt egyébként, hogy itt tudnak sétálni, és itt tudnak lenni. Mi gyakran értesülünk róla, hogyha érkeznek, nyilván ezek nagyon bizalmas, kezelendő információk. Mi, ha lehet, akkor meg is próbálunk velük tehát az ő irányukba is, és Magyarországot még népszerűsíteni. Azt ne felejtsük el, hogy ezek a színészek általában elég jelentős számú csapattal érkeznek, tehát őket is elszállásolják valahol, hónapokon keresztül is itt laknak. Úgyhogy ez is egy nagyon jó hozadéka annak, hogy Budapest egyébként London után ugye a legnépszerűbb filmes helyszín Európában, és remélem, hogy ez így is fog maradni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csendes Olivér, a Visit Hungary ZRT vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az Inforádió YouTube csatornáján az idők végezetéig megtekinthető. Ha arra föliratkoznak, abban van az a jelentős előny, hogy a következő beszélgetést már nem kell külön keresniük, mert automatikusan kilistázza önöknek. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.